kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét a Máté írása szerinti evangélium 7. fejezetéből, az első 5 versből a következőképpen. Jézus mondja: ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának: hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató: vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a Máté írása szerinti evangélium 3 fejezete, az 5., 6. és 7. fejezet, a hegyi beszéd, Jézus tanításainak csodálatos egybefoglalása, olyan szavak, olyan aktuális szívhez, naphoz szóló üzenetek ezek, amelyek akkor, amikor hallgatták, és mindenkor, minden embere számára az élet legapróbb részleteiig bezárólag útmutatást adnak. Nagy összefoglaló beszéd ez. Jól lehet, az evangélium kronológiájában még úgy tűnik, Jézus küldetése elején van, de mindazok a szavak, mindazok a gondolatok, amelyeket egybefoglal Máté ebben a 3 fejezetben, a teljességét hordozzák annak, amit Jézus az életről, az élet folytatásról, az igazi, őt követő életről elmondott. Inspirálja Jézust egyrészt, hogy elmondja az Isten országának üzenetét, és inspirálja másrészt, hogy a már akkor az ő általa is közvetlenül megtapasztalt téves úton járást korrigálja, helyre tegye. És mint tudjuk, ahogyan az evangéliumi tudósítás ezt meghagyja számunkra, nagyon sokszor a farizeusi kegyességgel kerül szembe, és a farizeusi kegyességnek a gyakorlatát kritizálja, vagy annak tart tükröt, és abban mutatja meg, hogy mi lenne az igazi, mi lenne a helyes. Tudjuk jól, a farizeusok kegyességének egyik különleges mozzanata volt az, hogy úgy gondolták, hogyha minden ember, minden zsidó megtartja a Tórát, az utolsó iótáig, az utolsó legapróbb bekezdésig, akkor érkezik el a Messiás. És ezért éltek egyfajta bizonyos foki képmutató életet, amelynek talán a motivációja nem volt negatív, hogy megmutassák a körülöttük élő embereknek, hogy lehetséges a törvény megtartása, a legnagyobbtól a legapróbb rendelkezésekig bezárólag. Mert hogyha mindenki átveszi ezt a magatartást, hogyha mindenki megéli a Tórát, a törvényt, akkor talán siettetni lehet a Messiást, akkor talán tehetünk azért, hogy eljöjjön végre Izrael megváltása, gondolták a farizeusok. Csak hogy nagyon könnyen belecsúsztak emberi gyengeségüknek abba a csapdájába, hogy istenfélő kegyes életüket, amelyeket nyilvánosan mutattak az emberek számára, elkezdték csodálni, elkezdték bizonyos körök dicsőíteni őket, elkezdtek tanítványi köröket gyűjtögetni maguk köré, és egy idő után öncéllá vált az, aminek talán nagyon helyes szándéka volt. Öncéllá, magamutogatássá, igazában képmutatássá vált az Isten rendje, az Isten akarata szerinti élet, mert már nem az volt a cél, hogy példát adjanak, hanem az volt, hogy ők maguk emelkedjenek a többi fölé. Jézus ennek a helytelen magatartásnak tart tükröt, és ennek a helytelen magatartásnak volt egy nagyon rossz szokása az ítélkezéssel, az ítélethozatallal kapcsolatban. Ugyanis a farizeusok nem csak egyszerűen a bűnt ostorozták, nem csak egyszerűen a bűnösre mutattak rá, hogy ezt így nem lehet tenni, hanem volt bennük egyfajta távolságtartás is. Nem a bűntől, hanem a bűnöstől. Nem a helytelen élet folytatástól, hanem a helytelen élet folytatótól tartották távol magukat. És tulajdonképpen okafogyottá vált igyekezetük, mert pont azoktól lettek egyre nagyobb távolságba, akiknek a legnagyobb szükségük lett volna arra, hogy lássák, hogy mi a helyes. Ítéletük mértéke, szigorúan és pontosan a Tóra, a mózesi törvénykönyv volt, ennek alapján kategorizálták az embereket, ennek alapján osztották be magukat egyfajta magasabb régióba. És ez egy teljesen torz kegyességet hozott létre. Az Isten szeretetének, az Isten életet rendbetenni igyekvő akaratának, az Isten kegyelmének egy olyan torz képe alakult ki, amiben talán már ez meg sem nyilvánult, amiben talán ez már meg sem volt tapintható és fogható, hanem csak valami képmutató vallásoskodás. És ezért szól Jézus ez ellen, és a hegyi beszédnek több pontján is előkerülnek a farizeusi gyakorlatnak a negatívumai, és az ítélkezés mértékénél és módjánál is pontosan ez ellen szól. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. És ha belegondolunk, ezek iszonyatosan nehéz és súlyos szavak. Mert hogyha arra gondolunk, hogy az Isten teljes akaratát magában foglaló törvényt kérték számon ezek a farizeusok, azokon, akiket láttak, akik ott éltek körülöttük, hogyha ez alapján hoztak ítéletet, hogyha ez alapján mondtak valaki fölött ítéletet, akkor Jézusnak ez a szava iszonyatosan erős, megállt parancsoló figyelmeztetés. Ha ti ez alapján ítéltek, ne legyen kétségetek, hogy titeket is ez alapján fog az Isten megítélni. És hogyha ez alapján mértek, ne legyen kétségetek afelől, hogy az Isten is ez alapján fog mérni nektek. Mert hogyha ti számon kértek egy rendet a másikon, az Isten is számon fogja kérni azt a rendet rajtatok. És miközben nagy igyekezetben, istenfélő kegyességben, az ítélkezésnek a buzgalmában különböző rendelkezések meg nem tartását olvassa a másik ember fejére, mondjuk a farizeus. Nem gondol bele ebbe a vallásos buzgalomban, ennek közepette, hogy minden egyéb más rendelkezés, amit talán ő nem tartott be, amit talán nem mondott ki, nem cselekedett meg, de a gondolatában megszületett, vagy megkísértett, vagy megingott, azt ugyanez alapján, a rend alapján fogják számon kérni rajta. Iszonyatosan nagy tehertétel ez, olyan figyelmeztetés, amit észre kéne venni, aminél meg kellene állni, hogy az, amit mi kimérünk, az, amivel mi ítélünk, az hullik vissza a mi fejünkre is. Egyéb iránt nem kell visszamennünk a farizeusoknak a korszakába, vallásgyakorlatába, nem kell visszamennünk Jézusnak a korába, és nem kell a megítélésünknek és a mi életfolytatásunknak a relációjában az isteni dimenziót érvényesíteni. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy az emberek mit mondanak rólunk, az ítéleteink, az értékrendünk alapján. Nem ugyanazt kérik-e rajtunk számon? Nem ugyanazt követelik-e rajtunk? De bizony így van. Nem csak az Isten, a bennünket körülvevő világ is úgy ítél, ahogyan mi, és olyan mértékkel mér, ahogyan mi. Hányszor mondják rá keresztény emberekre, akik elbuknak bűnükben, vagy nem is akarnak változtatni, hányszor mondják talán megüresedett életű hívőkre, vagy megcsontosodott tradicionálissá vált kiüresedett életű gyülekezetekre, ez a kereszténység, ez az Isten hit, ez a Krisztus követés. Mert amit kimond az egyház, a kereszténység, a hívő ember, a szeretetről, az Isten, a Krisztus követéséről, az önzetlenségről, az áldozatosságról, amivel ítéli a világot, a világ is pontosan ugyanazzal kezdi majd megítélni. Aki kimondja ezt a szót, aki kimondja ezt az ítéletet, aki értékrendjének ezeket teszi meg. Amogyan ítéltek, titeket is úgy fognak ítélni. Amilyen mértékkel mértek, nektek is ugyanolyan mértékkel mérnek. Nagyon kell figyelnünk arra, nagyon kell vigyáznunk arra, hogy amikor képet alkotunk a világról, a másik emberről, vagy egy közösségről, akkor ezt hogyan tesszük. Mert Jézus nem arról szól, hogy vissza kell vonulnunk, és nem szabad ítéletet alkotnunk. Nem azt mondja, hogy elfelen kompromisszumok mögé menekülve se igent, se nemet nem kell mondani, hiszen ő maga mondja, hogy beszédetek legyen igen, igen, vagy nem, nem. nem arról szól, hogy nem lehet véleménye a keresztény embernek, a Krisztus követő embernek. Nem arról szól Jézus, hogy nem kell mérlegre tenni szokásokat, szavakat, közösségi létformákat, vagy bármit, ami körülvesz engem a világban. Mert hiszen akkor nem tudnánk megélni a keresztény életünket. Nem erről van szó, hanem arról, hogy hogyan tesszük ezt. Nem arról, hogy mit, hanem hogy hogyan. Nem arról szól Jézus, hogy soha nem szabad semmiről pozitív vagy negatív dolgot mondani. Mert akkor nem dicsérnénk és nem feddenénk, akkor nem tudnánk pozitív folyamatokat tovább erősíteni, és nem tudnánk negatívakat megállítani. Itt arról van szó, hogy abba a székbe ne akarjunk helyezkedni, ahonnan meghatározták az egésznek a rendjét, és ne akarjunk abba a székbe helyezkedni, ahol az ül, akinek joga mindenkit megítélni, és hatalma mindenkit megítélni. Megítélni, vagy kegyelem alá vonni. Nem az a kérdés, hogy hozhatunk-e ítéleteket. Nem az a kérdés, hogy lehet-e véleményünk, hanem egyes egyedül az, hogy ezt hogyan fogalmazzuk meg. És nyilván erről szól Jézus, amikor a szálka és a gerenda hihetetlen ellentmondását feszíti bele ebbe a képbe, amit ebben a most elmondott szavaiban hallhattunk. Előbb rendezzük a magunk életét. Előbb legyünk tisztában azzal, hogy mi kik vagyunk. Előbb legyünk tisztában azzal, hogy mi miért lehetünk ott, ahol vagyunk. Hogy mi miért kapunk kegyelmet, és hogy a mi bűnünk miért kap bűnbocsánatot. Hogy tudnánk-e anélkül élni, hogy föloldoznak bűneink terhe alól. Hogy tudnánk-e úgy elhordozni az életünket tovább, hogy ne tudnánk letenni azt, ami terhel, ami bánt. A hogyan a kérdés. Hogy magunkba nézve először tudjuk azt, hogy mivel mér nekünk az Isten, és utána így tudjunk odafordulni a másikhoz. Így tudjunk odafordulni a kor gondolataihoz, szokásaihoz, a jövő tervezésünkhöz, a stratégiai építésünkhöz, mindenhez, amihez meg kell ítélnünk, hogy valami jó vagy rossz, bűnös vagy bűntelen. De amíg nincs ez a megelőző mozzanat, amíg nincs ez a megelőző cselekedet, a hitünknek ez a mindennapi gyakorlata, hogy előbb ki a gerendát, és aztán majd lehet szálkázni. Addig minden kimondott szavunk szeretetlen és ítélkező lesz, addig minden kimondott ítéletünk visszahullik saját magunkra, és úgy kell hordoznunk annak a töbletét és terhét. Jézus arra figyelmeztet bennünket, hiszen ő ezért jött, ő ezt hozta a világba, a kegyelemnek a jó hírét, az Isten országa örömüzenetét, hogy ennek alapjáról lássuk az egész valóságunkat, és ennek alapjáról bármilyen szélsőséges, talán egy kicsit képzavaros és furcsa is ez a mondat, amit mondok, ennek alapjáról még egy gerendát is ki lehet venni úgy a szemből, hogy az a szem nem vakul meg. Képtelenség, nonsens, nyilván ez a kép orvosilag vagy biológiailag. De hogy értsük, hogy tapasztaljuk, hogy ő egy olyan fantasztikus lehetőséget, ő egy olyan alapot hozott ennek a világnak, amiből ilyen súlyú dolgokból meg lehet tisztulni, le lehet tenni, tisztán lehet látni, és aztán lehet tovább tisztázni az életet, mert ez is felelősségünk, ez is küldetésünk. Csodálatosak ezek a jézusi szavak, de nem lehetne másként megértenünk, és nem lehetne másként fölfognunk, csak hogyha az ő szájából halljuk. Mert a kegyelemnek és a feltétel nélküli bűnbocsánatnak, újrakezdésnek nincs még egy olyan forrása, mint Jézus Krisztus. Őtőle hiteles, őtőle egyedül hiteles ez a szó. És nem csak hiteles, hanem örömöt adó, felszabadító, új utakra indító erejű ez a szó. És hogyha úgy érint bennünket ez a most fölolvasott textus, hogy bizony bűnbánatra indít, sokszor előhozza meggondolatlan szavainkat, odavágott kijelentéseinket, talán belső lelki gőgünket, akkor oldjon föl ebből is ez a mai ige, és tegye lehetővé, hogy helyesen ítéljük a világot. Nem ítélkezve, hanem annak mércéjén, aki mértéket adott a világnak, és annak hátterén, annak a kegyelemnek a hátterén, ami engem magamat is megtart. És hogyha így tudjuk a kegyelmet a mi életünkbe behívni, így tudjuk ott tartani, így tudjuk megélni ezt a kegyelmi állapotot, hogy az Isten megbocsátja a bűneinket, és napról napra új lehetőséget ad, akkor fog szólni az igazság szeretettel, akkor nem fog bántani az intés, és akkor fogjuk tudni azt mondani a megváltoztatandónak, aki felé szólunk, vagy amit meg akarunk változtatni, hogy itt nem arról van szó, hogy ez gyökeresen rossz, és nincs tovább, nincs esélyed a változásra. Ezért nem kell farizeusi módon elkülönülnünk a bűnöstől, mert akkor már beszorulnánk a templom falai közé, vagy itt is még falakat építenénk. Hanem ezért tudunk Jézusi módon a bűnössel szólni. Ezért tudunk Jézusi módon ítéletet hirdetni, mert minden ítélet előtt ott van a kegyelem üzenete. A kegyelemé, amely minden bűnre bocsánat, amely minden botlásból fölemel, amely minden betegségből meggyógyít, és hogyha ennek követeként lépek oda, megítélni a világ dolgait, megítélni a környezetem dolgait, eldönteni, hogy mi legyen a helyes és a jó, akkor nem lesz bántó az ítélet. Akkor nem lesz bántó a mérték, amivel mérek. Mert ahogyan Pál is mondta az oltár előtt fölolvasott igében, ő neki, mint egy torszülöttnek, mint egy arra teljesen méltatlannak, de neki is megjelent az Isten kegyelme Krisztusban, és még feladatot is bízott rá. Hát így lehet. Ezzel a kegyelmi állapottal, ebbe a kegyelembe vetett hittel mégiscsak úgy élni, hogy ítéletünk ne farizeizmus legyen, hanem keresztjén testvéri intés és feddés, és így lehet az egymás közötti beszédben, az egymás közötti testvéri keresztény viszonyban is igazán úgy élni, hogy ne épüljenek közénk falak, hogy ne legyenek olyan különbözőségek, amelyek szétválasztanak bennünket, akár egy gyülekezet körében is. Mert egy figyelmeztetés, vagy egy dicséret, egy intés, vagy egy jó szó mindig onnan indul el, és mindig onnan induljon el, hogy a legjobb szót, a legcsodálatosabb cselekedetet felém már az Isten megtette. A legjobb szót, amikor hívott magához, és a legnagyobb tettet, amikor Jézus Krisztusban odaáldozta magát az egész világért. Értem is, értetek is, mindenkiért. Hogy a kegyelem hátterén, a kegyelem alapján igazságot tudjunk szólni szeretettel, és ítéletünk ne önigazságból, hanem az Isten rendjéből, az Isten szeretetéből fakadjon, ami minket is átjárt, átmosott, megtisztított, megújított. És így fogunk tudni majd egymás között mi is új utakat, új lehetőségeket, új közösségeket, új napokat előhozni. Nyesegetve a vadhajtásokat, segítve az új hajtások növekedését, igazságban, szeretetben, a kegyelem ítélete alatt. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe után 11. vasárnapon, amikor, ahogyan a beköszönő hirdetésben is mondtam, a vasárnap üzenete, a kegyelem gondolata, így hasson át bennünket az Istentől kapott kegyelem, a napról napra szóló megbocsátás, a Krisztus szeretete. És segítsen bennünket arra, hogy szavainkban mindig úgy tudjuk mondani a rosszat és a jót, az igent és a nemet, a bűnt és a kegyelmet, hogy az ne bántson, ne sértsen, ne különítsen el, hanem építsen, és mind közelebb hozzon. Így töltse el a kegyelem egyéni életünket, családunkat, gyülekezetünket, és így legyünk egy sokszor kegyetlen és irgalom nélküli világban az irgalom és a kegyelem oázisai, ahol lehet kapni új esélyt, ahol lehet kapni tanácsot, jó szót, baráti készszorítást, és nem utolsó sorban az Isten erejét, kegyelmét, hogy abból élhessünk napról napra, mint az ő megkegyelmezett, boldog, örök életre hívott gyermekei. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked kegyelmed gazdagságáért. Add, hogy mindig és minden előtt ez legyen szemünk előtt, szívünkben és lelkünkben, hogy először azt lássuk meg, hogy mekkora ajándékot kaptunk tőled, amikor nem nézted bűnös valunkat, hanem lehajoltál értünk. add, hogy így tudjunk tovább hajolni a te szavadként, a te kezedként, a te szívedként azokhoz, akik rászorulnak arra, hogy fölemeljük, hogy bíztassuk, hogy erősítsük őket. Ezt a szelíd, kegyelmes ítéletet add életünkbe, szavainkba és tetteinkbe, így építs bennünket, s a te népedet itt és oda át mind örökké, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.